Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzéből pótolja az elvágott USAID forrásokat és finanszírozza tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter híres tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy Brüsszel az európai adófizetők pénzéből finanszírozza tehát tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését és az idegen érdekek kiszolgálóit. A tárcavezető a georgiai kollégájával Maka Bocsorisvilivel tárgyalt, majd kijelentette, hogy ma a dél-kaukázusi ország a leglátványosabb példa két dologra Európában, arra, hogy miként igyekszik a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája kicsinálni a patrióta, konzervatív és keresztény alapokon álló kormányokat, illetve a fennálló kettős mércére. Ezzel kapcsolatosan pedig üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök bátran és nyíltan szembeszállt a nemzetközi liberális mainstreammel. Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a külgazdasági és külügyminisztériumban reggel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. Előadásában a magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Uniós háborús álláspontja fényében. A kormányfő kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Április 20-áig szeretne tűzszünetet elérni az orosz-ukrán háborúban az amerikai elnök, értesült a Bloomberg. A hírügynökség szerint ezt szolgálják a háttérbeli egyeztetések is. Washingtoni források elismerik, hogy nagy a különbség a két harcoló fél pozíciójában, nézeteiben, és az oroszok nem sietnek az alkú megkötésével. Az április 20-ai dátum szimbolikus lenne, mivel húsvétot jelent, mind a nyugati, mind az ortodox egyházban. Riádban vasárnap először az ukrán delegációval, majd ma az orosz küldöttséggel folytatják az egyeztetést az amerikai tisztviselők. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, nyitott arra, hogy több fegyvert szállítson Ukrajnának, cserébe az ország ásványkincseihez való hozzáférésért. A The Wall Street Journal beszámolója szerint nem biztos, hogy a terv megvalósítása is ilyen egyszerű lesz. Szakértők szkepticizmusuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna egyes ásványkincsei, köztük a ritka földfémek a közeljövőben bármikor is kitermelhetőek lennének. Továbbra is csak az amerikai-orosz tárgyalásokkal lát esélyt az előrelépésre az ukrajnai rendezés ügyében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az RT Orosz TV csatornán megjelent interjúban Jay Browse ír újságírónak azt mondta, Magyarország világos álláspontja, ezt a háborút csak tárgyalásokkal lehet megállítani, de az egyeztetésekhez tűzszünetre van szükség. Ma kezdődött a jubileumi 10. digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a Belügyminisztériummal és az Oktatási Hivatallal közösen szervezi a sorozatot. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Két pályázat keretében összesen 166 milliárd forint támogatást nyerhetnek el köznevelési intézmények, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásai az óvodai, az alap- és középfokú köznevelési intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztését és korszerűsítését támogatják. Továbbra is a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka, jelentette ki a budapesti rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztályának vezetője. Az ellenőrzések folytatódnak, a cél, hogy illegális gyorsulási verseny ne legyen Budapesten, tette hozzá Lénárt Krisztián. Még 2019-ben több mint 3800 súlyos, illetve halálos közúti baleset történt a fővárosban, addig ez a szám 2024-re mintegy 2900-ra, vagyis harmadával csökkent. Végül az időjárásról. Reggelre párássá válik a levegő, köd is képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső. Mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén, a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Gábor főangyal ünnepét 1969-ig március 24-én tartottuk. A II. Vatikáni zsinat liturgikus és naptárreformja óta szeptember 29-én együtt ünnepeljük a három főangyalt, Mihályt, Gábort és Ráfaelt. Katolikus egyházunk azt tanítja, hogy Isten nem csak a látható világot és benne az embert teremtette, hanem a láthatatlan világot is az angyalokkal együtt. Ezek a teremtmények kezdettől fogva mindig Isten boldog színelátásának örvendhettek, bár nincs hozzánk hasonlóan testük, de kitűnő értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. A Szentlélek jóságából a Szentírás alapján három angyalt név szerint is ismerhetünk: Szent Mihály főangyalt, Szent Gábor főangyalt és Szent Ráfael főangyalt. Mindhárman azon 7 főangyal közül valók, akik az Úr szín előtt állnak. Feladatuk az emberiség irányítása Isten tervei szerint. Gábor főangyalnak Isten arra adott megbízást, hogy hírül vigye a történelemben Isten terveit, amelyek által üdvösségünk legnagyobb fordulóit előkészíti. Megjelent ezért Dánielnek a zsidók fogságában, Babilonban. Nagy látomásokban megmutatta neki az üdvtörténet további fejlődését, a nagybirodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a messiás eljövendő országát. Az új szövetségben Zakariás papnak hírül adta fia, keresztelő Szent János születését, de a legjelentősebb küldetése a boldogságos Szűz Máriához szólt, amelynek körülményeit Szent Lukács írta le evangéliumának első fejezetében. Máriát köszöntve az angyal elmondta, hogy ő lesz a messiás édesanyja, fia születik, akit Jézusnak fog nevezni. Így lett Gábor főangyal a hírvivő, az evangéliumnak, az örömhírnek közvetítője. S valahányszor megszólal a hajnali, a déli és az esti harangszó, az úrangyalát imádkozzuk. Mindannyiszor Gábor angyal szavait ismételve köszöntjük mi is Isten fiának édesanyját, Máriát. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a testről és lélekről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a bemondó, Marga Ildikó.
Épp testben, épp lélek, tartja a híres ókori szólás. A híres mondás a Krisztus utáni első-második században élt római szatíra írótól, Decimus Junius Juvenalistól származik, aki minden darabjában egy-egy fő kérdése témára kereste a választ. A 10. szatírában, melynek a témája miért imádkozzunk az Istenekhez, olvasható az alábbi sor: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Vagyis azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben. A latin mondat utolsó 5 szava idővel önálló életre kelt, és szinte már csak ezt idézik. Magyarul épp testben, épp lélek. A görög filozófia szerette a hármas felosztást, vagyis az ember testből, pszichéből és lélekből áll. A testnek a betegsége, azt ismerjük, hiszen a testi betegséggel megyünk orvoshoz. A pszichének is vannak betegségei, akkor is orvoshoz, pszichiáterhez megyünk, vagy pszichológushoz, de az is meg tud betegedni. A lélek betegsége, mivel a lelket az Isten teremtette, az Istennel való kapcsolatnak az eszköz a lélek, ezért a lélek betegsége a bűn, a halálos bűn. Ezért a lelket az Isten tudja meggyógyítani. És amikor imádkozunk, amikor kérjük, hogy gyógyuljunk meg, mindenképpen kérjük a léleknek a gyógyulását. És a lélek egészsége, azt úgy is mondjuk, hogy valaki igaz ember, az életszentség útján jár, valaki szent életet él, mert szereti az Istent, és őt követi egész lényével. Persze ez kiad a pszichére és a testre. Ezt a hármat nem lehet egymástól elválasztani. Valaki úgy fogja fel, hogy a testnek a betegsége váltja ki a pszichének és a léleknek a betegségét. De persze lehet más irányból is nézni, valakinek a gondolkodásmódja olyan, hogy elég önromboló, vagy rossz az önképe, vagy elég negatívan gondolkodik a világról, értékekről, és ezért az a rossz gondolkodásmód, és persze ez érzelmekkel is jár, ez hat vissza a testre, és akár a lélekre is. Vagy valakinek súlyos bűnei vannak, és ez is visszahat a testre és a pszichére. Mi egy egység vagyunk, az egész lényünk egy egység, az Isten így teremtett meg bennünket, ezért ezeket nem lehet külön választani. Amikor nézzük a testnek a jelzéseit, akkor azért rá lehet kérdezni arra, hogy a test, a testi betegség, az mit üzen nekünk. Varga László püspök atya mondta, az Isten mindent megbocsát nekünk, a testünk azonban semmit. Érdekes ez a mondat, bárki bármilyen bűn követel. Lehet, hogy a halálos ágyán bánja meg, de az Isten minden bűnt megbocsát. Aki tiszta szívből bánja bűneit, az Isten mindent megbocsát. A testünk másképp működik. Persze itt nem beszélünk megbocsátásról, ilyen értelemben egy személy bocsát meg a személynek, de ha valaki az egészségét tönkretette, persze egy ideig lehet, hogy még vissza lehet állítani az egészséget, de egy szent után már nem. Valaki végérvényesen úgy élt, hogy olyan következményei vannak, amit nem lehet visszafordítani, akár halálos következményei is lehetnek. Valaki belehal abba az életmódban, ahogyan élt. Ezért az Isten mindent megbocsált, a testünk azonban semmit. Az is egy érdekes kérdés, hogy nem csak az, hogy az emberek miért lesznek betegek, hanem hogy az egészséges emberek miért teszik magukat tönkre. És itt persze megint előjön a pszichés, a gondolkodásmód, ki hogyan gondolkodik az életről, önmagáról, másokról, az élet értelméről, magáról, az Istenről. Ez alapvetően meghatározza a gondolkodásmód, megint az érzelmeket, az érzelmek kihatnak a teste, és persze mindig ott van a lélek. Amikor valaki beteg lesz, mindig felteszi a kérdést, De hát miért? Miért én? Miért most? Miért a rák? Miért kell fiatalon meghalni? Valaki miért halt meg, hiszen egészségesen élt. A másik meg olyan egészségtelen éli az életét, és most már ki tudja, 80-90 éves, és nincs semmi különösebb baja. Mire tanít meg bennünket a betegség? Vagy mit üzent nekünk? Az emberek, különböző filozófiák, vallások különböző módon értelmezik a betegségeket. A nyújt szerint mi magunk váltjuk ki a betegséget. Ez a gondolkodásmód szerint a testi betegségeinket egyedül a lélek okozza, és a gyógyulását is egyedül a lélek tudja megadni. Vannak olyan felfogások és keresztény embereknek a felfogásai, akik azt mondják, minden betegség az Isten büntetése. Ez különböző Ószövetségben volt nagyon erős ez a felfogás, ha valaki beteg, akár leprás, vak, bármi baja van, az ő vagy a szülevő családnak a bűneit az Isten megverte, és ezért van a betegség. De gondolkodnak úgy is, hogy ilyen biofizikai zavar, vagy például a reinkarnációs modell, akik lélekvándorlás vallják, a negatív karma következménye. Vagy egyfajta illúzió, ezt a gnoszticizmusok vallják. Vagy például a buddhizmus azt mondja, hogy a világhoz hozzátartozik, nem lehet kikerülni. Azonban a meditációval meg lehet szabadulni az egótól és ezáltal a szenvedéstől. Csak néhány gondolat, hogy ki mit tart a betegségről és annak az okáról. Azonban a betegség az misztérium. Van, amikor egyértelműen kiszámolható, az orvos mondja is, ha nem hagyja abba a cigarettát, az italt, ha nem fogy le, ha nem mozog, ha nem él egészségesen, ha ilyen sok stressz ez az életében, akkor ez és ez lesz a következménye, ami már mérhető is elkezdődött. Valamikor elég könnyen kiszámolható, hogy az életmód hogyan válik betegségé, vagy a gondolkodásmód hogyan válik életmóddá, az életmód pedig hogyan válik betegségé. Azonban van, amikor egyszerűen nem értjük, hogy miért. Amikor valaki egészségesen élt, soha nem dohányzott, és mégis például tüdőrák betegségben szenved. Más meg cigarettázik, és neki meg nincsen semmilyen baja. És akkor ő miért lett beteg? A betegség az misztérium. Nemes Örön atya, aki Japánban volt 44 évig misszionárius, őnek is volt rákos betegsége. És ő mondja azt, hogy amikor megkapta a betegséget, először úgy nem is akart élni. Nem is foglalkozott vele, ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Nem is akart először, hogy segítsenek neki. Azonban elkezdett gondolkodni azon, hogy ezzel a betegséggel most mit lehet tenni. Amikor a műtét előtt áll, és felvázolták neki az orvosok, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan viszonyuljon a rákhoz. Idézem az ő szavait, volt még egy hetem az operációig, és minden nap azzal foglalkoztam, hogy hogyan viszonyuljak a rákhoz. Ugyanazt a stratégiát követtem, amit a megbolondulásnál elmondtam. Arról, hogy rákos vagyok-e vagy sem, nem dönthetek. De hogy hogyan viszonyulok a rákhoz, arról igen. A betegségben is értéket kellett találnom. Eddig az idézet, és utána Ödön atya, hogy tud úgymond barátságot kötni a rákkal. Ez nem azt jelenti, hogy a rák az jó, de hogy hogyan tudja megtalálni a helyes hozzáállást. Megint őt idézem, az első, hogy nem hirtelen halok meg, hogy milyen értékek vannak benne, arra válaszol. El lehet búcsúzkodni, bocsánat lehet kérni, fel lehet készülni a nagy útra. A második, hogy megértette, mit jelent, hogy a betegség misztérium. Nem szabad megkérdezni, hogy miért vagyok rákos. Eddig megint az idézet, vagyis persze fel lehet tenni a kérdést, de sokszor a miértekre, ez a miért, az Isten hol van, miért, egyszerűen nem tudjuk a választ. Mert a betegség misztérium, annyi mindenből összetevődik, itt a genetikától kezdve, hogy a környezetszennyezés, hogy milyen vegyszereket eszünk, beszívunk, az idegrendszeri sajátosságok, és ez csak néhány dolog, de egy összetett valóság, de nem tudjuk, hogy mi az. Azonban az igazi egészség az maga az életszentség, a léleknek az egészsége, a megtérés, az Istennel való kapcsolat, az ő szeretetében való élés. Mindent meg kell tenni, és az ókori mondás szerint azért kell imádkozni, hogy épp legyen mind a testünk, mind pedig a lelkünk. Hogy a testünk mennyire lesz egészséges, azt sokszor nem tudjuk. De a lélek egészségért meg tudunk tenni, az Isten mindent megbocsát, a szentségek gyógyítanak, vagyis a lelki egészség mindenki számára a maga teljességében elérhető, mert kell az én hozzáállásom, az Isten pedig minden kegyelmet megad hozzá. Ezért imádkozzunk azért, hogy teljesen egészségesek legyünk, és különösen a lelkünk eljusson az Istenben a teljes egészségre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a testről és lélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János nevében is a bemondó, Varga Ildikó. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről, Jézus színe változásáról és Szent Benedek regulájáról beszélget.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai műsorban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről és Jézus színe változásáról fogunk beszélgetni. Mindkét esemény mély teológiai üzenettel bír, és fontos szerepet tölt be hitünkben. Végül Szent Benedekről is említést teszünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe az angyali üdvözlet és Jézus megtestesülésének emléknapja, amikor Gábor arkangyal megjelent Máriának, és hírül adta, hogy ő lesz az Isten fiának édesanyja. Ez a pillanat egy új korszak kezdetét jelentette az üvtörténetben. Ezt követően Jézus színeváltozásáról beszélgetünk, amely az evangélium egyik legmisztikusabb eseménye. A Táborhegyen Krisztus megmutatta isteni dicsőségét három kiválasztott apostolának, Péternek, Jakabnak és Jánosnak. Kezdjük akkor egy közelgő ünnepünkről való beszélgetésünket, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. Ez az angyali üdvözlet ünnepe. Mikor ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, Tamás?
Március 25-én.
Így van, köszönöm szépen. Mondd el, hogy mi történt ezen a napon.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe március 25-én van, és az angyali üdvözlet, vagyis Jézus megtestesülésének emléknapja. Ez az ünnep kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ekkor kezdődött el a megváltás műve. Bibliai háttere és jelentősége. Az eseményről Lukács evangéliuma számol be, ahol Gábor arkangyal megjelenik Szűz Máriának, és bejelenti, hogy Isten fiának anyja lesz.
Ez a pillanat az üvtörténet egyik legfontosabb mozdanata, hiszen ekkor történik meg az ige megtestesülése, vagyis Isten emberi alakot ölt.
Így van. És a Bibliában, Lukács evangéliumában is így olvashatunk róla. Ákos, légy szíves, olvast fel.
Jézus születésének hírladása. Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, melynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Íme méhedben fogansz, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni, az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Mária erre így szólt az angyalhoz. Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek? Az angyal ezt felállta neki.
A Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a 6. hónapban van ő, akit Magdalennak hívnak, mert Istennek semmi sem lehetetlen.
Hallottátok a Szentírásból is az angyali üdvözletet, hogy Máriához elment Gábriel arkangyal, és így köszöntötte őt. Melyik imádságunk maradt fent ebből a történetből? Ákos.
Üdvözlégy, Mária!
Így van, nagyon ügyes vagy. Tehát az üdvözlégy Máriát mai napig is szoktuk imádkozni, és ez a történet gyümölcsoltó boldogasszony napjához kötődik. Ekkor jelent meg Gábriel arkangyal, és adta tudtára Máriának a jó hírt, hogy fia fog születni. Mária először meglepődött, de az angyal így folytatta, hogy ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme méhedben fogansz, és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezel. Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek, kérdezte Mária. És akkor mondta válaszul az angyal, hogy a Szentlélek szára át, és a magasságbeli eleje beárnyékol téged. Ezért a születendő gyermek lesz Isten fia, és Isten fiának fogják nevezni majd. Ebben a pillanatban megkezdődött az isteni megtestesülés csodája. Jézus fogantatása a Szentlélek által. Az ünnep elnevezése és hagyományai. A magyar népi elnevezés, gyümölcsoltó boldogasszony, azzal magyarázható, hogy a népi hagyományok szerint ezen a napon oltották be a gyümölcsfákat. Az emberek úgy hitték, hogy ha a gyümölcsoltó boldogasszony napján oltják a fákat, akkor azok gazdag termést hoznak. Ezen a napon különösen sok szokás kötődött a termékenységhez és az új élethez. Mik ezek a szokások? Ismertek-e ilyen szokásokat? Ákos.
A néphagyomány szerint a madarak ezen a napon kezdik meg fészkeik építését, és innentől számítják a tavasz valódi kezdetét.
Nagyon jó. És még?
A népi időjárás jóslás szerint, ha ezen a napon jó idő van, bőtermés várható.
Jó, köszönöm. Tamás, te mit mondasz még? Mit tudsz róla?
A várandós asszonyok számára ezen a nap különösen fontos volt, mert úgy tartották, hogy amit ezen a napon kívánnak, az valóra válik.
Így van, köszönöm szépen. Tehát március 25-e egy jelentős nap. Számoljuk ki, hogy március 25-éhez 9 hónap múlva milyen napra érkezünk. Léna?
December 25.
Így van, tehát pontosan december 25-ére, amikor megszületik a kis Jézus. Milyen ünnep ez? Léna?
Karácsony.
Így van, a karácsony. 9 hónappal van karácsony előtt. Így volt ez Máriánál is, hiszen a keresztény hit szerint Jézus ezen a napon fogant meg Mária méhében, és december 25-én született meg Betlehemben. Ez az ünnep a megtestesülés csodájának napja, amely az egyházban is kiemelt jelentőségű. Mária az egyház példaképe. A múltkori adásban Józsefről beszéltünk, Szent Józsefről, mert neki is most volt a nevenapja. És most pedig Máriáról, aki az egyház példaképe, mert ő volt az első, aki befogadta Jézust. És az ige testé lett, vagyis Isten valóban emberré lett, hogy közöttünk éljen. Az angyali üdvözletből származik az üdvözlégy Mária imádságunk első fele, amely az egyik legfontosabb keresztény imádság lett. Az ünnepet a katolikus egyház nagy tisztelettel ünnepli, hiszen ez a legfontosabb Mária ünnepünk. 12. Pius pápa 1942-ben az egész világot Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlotta fel. Mária példája mi lehet szerintetek, mit tanulhatunk tőle? Tamás.
Hallgass Isten szavára.
Nagyon jó, így van. Aztán, Janka.
Nyitottság az Isten hívására.
Nyitott legyél, hallgass meg az Isten hívását, és mondjál igent. Ákos.
Ha Istennel vagy, akkor nem esik bántódásod.
Ez is igaz, nagyon jó. Léna.
A megtestesülés csodája.
Igen, és az mit jelent, hogy megtestesülés csodája?
Jézus nem egy távoli, elérhetetlen Isten, hanem emberként közénk jött, hogy megváltson minket.
itt van most is közöttünk itt a rádióban, és mindenhol ott van, ha kérjük őt imádságainkban, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott van közöttük Jézus. Ákos, te mit szeretnél mondani?
Bízz Istenben, mert nem akar veled rosszat.
Igen, ez is fontos, így van. Janka?
Alázat és bizalom Istenben.
Mit jelent ez? Jól mondod, igen.
Mária nem értette teljesen Isten tervét, mégis teljes szívvel elfogadta.
Először kételkedett ő, és nem tudta pontosan, hogy hogy lesz, de mégis igent mondott, és elfogadta, hogy ő lesz a mennyei atyának, a fiának az édesanyja.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, várj rád, hidd el végre már. Néked is hozza lángját, s az út végén, a végtelen, vár már rá, s mond életem, átadom, ó Uram, neked. A szívem kiált, zengjen most az ének, Uram hozzá.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szívek kapuját. Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád.
Térjünk át Jézus színe változására. Jézus színe változásának ünnepét nem régen ünnepeltük. Jézus színe változás történetét három evangéliumba is megörökíti a Szentírás. Máté evangélista elsősorban, aztán Márknál is olvashatjuk, és Lukácsnál is. Szeretnélek megkérni benneteket, hogy olvassuk el Jézus színe változásának történetét.
Történt e beszéd után mintegy 8 nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott, a ruházata fehér lett és fényben sugárzó. És íme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelentek és beszéltek az ő eltávozásáról, amelyet Jeruzsálemben készült beteljesíteni. Pétert és a vele lévőket elnyomta az álom. Amikor felébredtek, látták, hogy dicsőségét és a két férfit, akik ott álltak vele. És történt, hogy amikor eltávoztak tőle, Péter ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lenni. Hadd csináljunk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mond. Amíg ezeket mondta, felhő szállt le és elborította őket. Amint a felhőbe jutottak, félelem fogta el őket. A felhőből szózat hallatszott. Ez az én választott fiam, őt hallgassátok.
Szépen felolvastad a történetet a Bibliából. Kiválasztott 3 apostolt, nem mind a 12 apostolt vitte föl a hegyre, a Tábor hegyére, hanem csak 3-at. Kik voltak ők? Ákos.
Péter, Jakab, János.
Így van. Jakab és János, ők testvérek voltak? Léna.
Igen.
Így van, és őket is fölvitte, és ők erre visszaemlékeztek utána, erre a történetre, amikor Jézus szenvedése elkezdődött. Itt már tulajdonképpen bepillanthattak egy kicsit Jézus színe változásában, hogy mi fog történni Jézussal. Jézus magához hívta a 3 apostolt, fölment velük a hegyre, és ott imádkoztak, de közben elaludtak. De amikor felébredtek, akkor mi történt? Megváltozott Jézusnak a külseje, arca ragyogni kezdett, mint a nap. Ruhája fehér lett, mint a fény. Mózes és Illés megjelent mellette, és beszélgettek vele. Ezt mind látták az apostolok. Mit mondtak akkor az apostolok? Péter hogyan szólt? Ákos.
Jézus, csinálunk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek.
Mi is, hogyha valahol jól érezzük magunkat, akkor nem szeretnénk onnan eljönni, hanem ott szeretnénk maradni. És azért mondták, hogy jó nekünk itt lenni, és hogyha akarod, akkor itt is aludhatunk. És miközben ezt mondta, felhő borította be őket, és a mennyei atya hangja hallatszott. Mit mondott a mennyei atya, Tamás?
Egy szózatot.
És mi volt az?
Ez az én fiam, őt hallgassátok.
Így van, nagyon ügyes vagy. Volt-e még olyan történetünk, amikor szintén a mennyei szózat hallatszott, és az atya, a mennyei atya kinyilvánította Isten erejét? Ákos.
Amikor Jézus megkeresztelkedett.
Nagyon ügyes vagy. A Jordán vizében keresztelő Szent János ugye megkeresztelte őt, és galamb képébe leszállt a Szentlélek, és a mennyből szózat hallatszott. Igen, Ákos?
Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok.
Így van. Kétszer is kinyilvánította Isten erejét. A színe változás jelentőségéről beszéljünk. Jézus isteni dicsőségének kinyilatkoztatása. A tanítványok számára egyértelművé vált, hogy Jézus nem csupán ember, hanem valóban az Isten fia. Ákos, Ószövetséggel ez összekapcsolható-e?
Mózes és Illés jelentése azt mutatja, hogy Jézus az egész törvényt és a prófétákat beteljesíti.
Mire volt még ez előre utalás, szerintetek? Tamás.
Előreutalás a feltámadásra. A színeváltozás előrevetíti Jézus dicsőséges feltámadását, amely után már nem földi testben, hanem megdicsült formában jelenik meg tanítványainak.
Így van, nagyon jó. Ügyes vagy, tehát már a feltámadásra is előre utalt ez a történet. Fontos, hogy ezek a tanítványok ebben is részt vettek. Amikor utána hirdették az ő evangéliumát, akkor eszükbe jutott, hogy ők már egy kicsit részt vehettek ezen a színeváltozáson. Például a Naimi ifjúnál ott volt ugyanúgy Jakab és János is, meg Péter is. Rátérünk a bencés apátság megalapítójára, Szent Benedekre. A bencés regula, ora et labora, Szent Benedek regulája. Ora et labora, ez egy latin kifejezés, azt jelenti, hogy imádkozz és dolgozz. És március 21-én Szent Benedeket ünnepeljük. Szent Benedek egy olaszországi szent volt, és a regula, amely az ő nevéhez fűződik, az egy szabályzatot jelent. A regula három alap elven nyugszik.
Első, Isten szeretete és az imádság. A szerzetesek napját a zsolozsma, vagyis imádságok határozza meg. Második, munka és önellátás. A bencések mezőgazdasági munkát végeztek, könyveket másoltak és tanítottak. Harmadik, engedelmesség és közösségi élet. A kolostor élén az apátát, akinek engedelmeskedtek a szerzetesek.
Így van. Tehát ez a három alapelv, amit követtek, imádság, munka és az engedelmesség. A bencés rend hatalmas szerepet játszott a középkorban, hiszen az apátságok, a hit, a tanulás és a kultúra középpontjai lettek egész Európában. Szent Benedek csodái és lelki öröksége. A legendák szerint Szent Benedek sok csodát tett. Első csodája az volt, mikor mérgezett bort kínáltak neki, de Isten megvédte, az italból előugrott egy kígyó. Aztán volt olyan csodája is, mikor kenyérből próbálták megmérgezni, de Isten angyala megóvta őt. És voltak még prófétai látomásai is, amivel megjósolta saját halálát. Halála előtt az apátságban áldást adott tanítványaira, majd Istenhez emelte lelkét. Hatodik Pál pápa 1964-ben Európa védőszentjévé nyilvánította. A bencés kolostorok a hit, a tudomány és a művészet fellegvárai lettek. A Benedek medál a keresztények körében egyik legismertebb védelmező szimbólum. És ünnepnapja nem csak a március 21-e, hanem a július 11-e. Március 21-e pedig a halálának a napja. Szent Benedek életével és szabályzatával egy új életformát és spirituális utat adott a világnak, amely ma is követendő példa. Kérdezlek benneteket, kedves gyerekek! Mária egy hatalmas, meglepő hírt kapott. Képzeljük el, hogy egyszer csak egy fontos feladatot bíznak rád. Te mit válaszolnál? Janka, elvállalnád?
Hát, ha meg tudom csinálni, és jól tudom megcsinálni, akkor elvállalom.
Így van, köszönöm szépen. Tamás?
Hogyha nagyon nagy, akkor először megpróbálom.
Igen.
Ha nem sikerül, akkor még egyszer, aztán még egyszer, és ha az is sikerül, akkor nem.
Akkor feladod. De inkább soha ne adjuk fel szerintem, hanem mindig próbáljuk meg újra, ha nem is megy. Mert lehet, hogy olyan nehéz feladatot kapunk, hogy először úgy gondoljuk, hogy hát ez nem nekünk való, de azért megpróbáljuk. És ha sikerül, akkor meg hogy megörülünk, hogy sikerült, és el tudtuk végezni. A tanítványok hirtelen másképp látták Jézust a színeváltozáskor, emlékeztek. Volt-e már olyan, ti veletek, amikor valakiről vagy valamiről más gondoltál az elején, de később megváltozott a véleményed? Tamás, tudsz mondani ilyen történetet?
Hát Ákosról, amikor elsőbe voltunk, akkor így nagyon furcsának találtam.
Utána megbarátkoztál vele?
Igen.
Meg kell ismerni, tehát első ránézésre ne ítéljünk senkit el, hogy esetleg milyen a ruhája, nincsen olyan nagyon szép divatos ruhája, nincs úgy felöltözve, vagy esetleg alacsony, vagy magas, vagy kövér, vagy vékony. Tehát sokszor a gyerekek egymást, meg még a felnőttek is kiszokták csúfolni, igaz? Volt már olyan az osztályokban, akit esetleg azért néznek ki le, mert egy kicsit dundibb, vagy azért, mert nem olyan szépen tud mondjuk olvasni, vagy valami nem megy neki. De azt sem nézzük le, hanem segítjük őt, igaz? Hát Jézus tanítványai is néztek csak hirtelen, hogy mi történt Jézussal, de aztán megváltozott a véleményük, például azon is, hogy nem gondolták először, hogy miért is mennek föl. Gondoltak arra, hogy imádkozni, meg beszélgetni, de aztán látták, hogy Jézusnak megjelennek az ószövetségi proféták, és azokkal is imádkozott. Most képzeljük bele magunkat Szent Benedek idejébe. Ha Benedek rendjébe lennénk, az lenne a szabály, hogy minden nap csak kétszer lehet beszélni. Kibírnátok-e, Tamás? Te kibírnád-e?
Nem.
Nem bírnád ki, igaz? Mert te szeretsz beszélni. Lányok, ti, Janka, Léna?
Én nem.
Én se.
Van olyan szerzetes rend, ahol egész nap nem lehet beszélni, képzeljétek el. Életünk során mindannyian találkozunk olyan pillanatokkal, amikor döntenünk kell. Hittel és bizalommal követjük Isten útját,
vagy elbizonytalanodunk. A mai témáink mind azt mutatják, hogy az isteni kegyelem mindig munkálkodik, de szükség van a mi válaszunkra is. Mária igent mondott Isten tervére, és ezzel az egész világ történelme megváltozott. Mi milyen válaszokat adunk az életünkben kapott hívásokra? Gondolkozzatok ezen el. Jézus színe változása a tanítványokat megerősítette, hogy ne csupán a földi nehézségekre tekintsenek, hanem a mennyei dicsőségre is. Mi képesek vagyunk-e meglátni az isteni fényt a mindennapokban? Na, ezen is gondolkozzunk el.
Szent Benedek pedig egy olyan utat mutatott, amely a fegyelmezett élet, az imádság és a munka által közelebb visz Istenhez. Mi mennyire tudunk harmóniát teremteni a hitünk és a mindennapi életünk között? Ezen is gondolkozzatok el.
Tehát megvannak a feladatok a következő hétre. A Nagybőjtben még készülünk lelkileg, testileg a nagy ünnepünkre, a húsvét ünnepére. Ezek a kérdések nyitottak, a válaszok pedig rajtunk múlnak. Vigyünk magunkkal valamit ezekből a történetekből, és próbáljuk meg saját életünkben is felismerni Isten munkáját. Köszönöm szépen nektek, hogy együtt gondolkodtunk, és együtt imádkoztunk. Kérlek benneteket, hogy most az óránk végén imádkozzunk el egy nagyon szép imát a szűzanyához. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet salában, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ójaj, segíts imádkozni. Anyám, ójaj, segíts küzdeni. Anyám, ójaj, segíts szenvedni. Anyám, ójaj, ne hagyj elveszni.
Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas. Akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménysége, s mennyek ékessége.
Kikérte segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bíztom, mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsósban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben.
Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Műsorunkat 23:25 perckor megismételjük.